Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és ismét Bálint van itt velem.
Sziasztok, köszöntelek titeket, szia Patrik!
Hello Bálint, még egyszer, hogy egyrészt megbeszéljük az előző SZ fordulónak a történéseit röviden, valamint egy kisebb betekintést nyújtsunk a második fordulóba, és rögtön Bálint hozzád fordulok, hogy milyen élményekkel jöttél erről, egyrészt a közvetítésről, másrészt pedig az első fordulóról, mert azt hiszem volt egy csomó nem várt upset, illetve megszorongatott nagy név is.
Igen, röviden úgy lehet összefoglalni, hogy egy nagyon bolond hétvége volt ez az első forduló. Visszaugornék még egy kicsit az elejére, vagy úgy nem az Alabamával kezdeném, ugye a Miami ellen, hanem láttunk egy UCF Boise meccset, ami szerintem brutálisan jól alakult, akkor az Ohio State is. Hát, látványos pontgazdag mérkőzés játszott a Buckeyes a Golden Gophers ellen. Ugye a Tar Heels maradt egy pici, hát, hogy mondjam, hiányérzet velük kapcsolatban, úgyhogy nagyon sok csapat underdogként nyert, vagy éppen FCS csapat vert el FBS csapatot, tehát másodosztály nyert első osztály ellen, illetve hát azért láthatunk ilyet, hogy az Oklahoma is majdnem felsült a Tulane ellen az utolsó drive-ot, még a Tulane vezethette, hogy nyerjenek. De hát a legnagyobb kutya megmutatta, hogy mekkorát lehet harapni akkor is, hogyha nem mutatja meg az összes fogát. Brutális volt az Alabama, Patrik, te mit gondolsz arról a meccsről, illetve az egészről?
Abszolút, én, hogyha egyetlen egy dolgot kellene, egyetlen egy konzekvenciát kellene mondani az első fordulóról, akkor az nálam az lenne, hogy ez még mindig a Bamának a ligája. Számomra ők voltak az egyetlen olyan igazán magabiztos, kompetens csapat, akik mind támadó, mind védő oldalon megmutatták, hogy így kell kinézni egy bajnoknak. Számomra a többiek, ha nem is hatalmas, de itt-ott kisebb csalódásokat okoztak, és itt most nem azokról a kisebb csapatokról beszélek például, akik nem tudom, nagyon jól játszottak, de mondjuk nem top 20-asok, hanem akiket mondjuk a rájátszásba, vagy mondjuk a top 15-be vártunk, de nem feltétlenül azt kaptuk tőlük, amit így kigondoltunk. Persze első forduló, ne reagáljuk túl. Ettől függetlenül nálam most megint az van, hogy van a Bama, van egy-két trónkövetelő, meg vannak a többiek. És ez egyrészt egy kicsit rossz szájízt hagy bennem, de azért bizakodó vagyok a szezon hátralévő részével kapcsolatban, és nem is akarom itt szaporítani a szót, mert nagyon szoros időrendünk van, úgyhogy rá is tudunk térni a második fordulóra, és hát itt te rögtön egy nagyon jó hírt kaptál, mert az előző forduló után szintén egy olyan párharcot fogsz közvetíteni, ahol két top 10-be rangsorolt csapat, ugye az Iowa és az Iowa State is, a top 10-ben noha az egyikük csak 9., a másikük 10., de ettől függetlenül ez egy olyan párharc, ahol az egyetemi focinak a legjobbjait láthatjuk.
Abszolút, ez egy érdekes párharc így a második fordulóban, ugye 10 óra 30-tól fogjuk az Arena 4 Plus-on online élőben közvetíteni ezt a mérkőzést, egy órával később, mint a megszokott, de soha nem volt olyan, hogy az Iowa, illetve az Iowa State kiemeltként játszanak egymással, és hát most eljött ez a történelmi pillanat, és nem is akármilyen, mert ugye top 10-es csapatokról beszélünk. Hiába van egy helyezés a két csapat között ugye kiemelésben, mégis az Iowa State, ha jól tudom, most 4,5-es favorit az Iowa ellen, és hát annak ellenére, hogy nem tudták nagyon megverni a Northern Iowa-t, ugye szintén másodosztályú csapat, mégis maradtak ugye a top 10-ben, mégis maradtak esélyesek, és hát akkor az Iowa pedig egy nagyon domináns győzelem az Indiana ellen pedig a top 10-be repítette őket, és hát ott van, hogy egy olyan állami rangadót kapunk meg, ami tényleg egy igazi háború lesz, egy nagyon-nagyon jó mérkőzés. Nem lesz sok pont szerintem, a védelmek háborúja, de azért lesz bőven nagy jelenet, nagy ütközés, nagy elkapás, szép touchdown, és látunk majd olyan játékosokat, akik jövőre már a profi ligában lesznek.
Hát nagyon sok mindent elmondtál azzal kapcsolatban, amit kérdezni akartam. Én egyébként annak ellen, tehát én nem feltétlenül azért tartom ezt a 4,5 pontos spreadet túlzónak az Iowa State irányába, mert nem magabiztosan nyertek az első fordulóban, hanem azért, mert most elfelejtettem, hogy 5 vagy 6 meccs, az elmúlt 5 vagy 6 meccsüket, de az Iowa nyerte ennek a párharcnak.
4 meccset nyert az Iowa. Úgyhogy az előző 5-ön nem adták el a labdát.
Szóval számomra egy picit furcsa, ráadásul tényleg az Iowa sokkal meggyőzőbb volt az első fordulóban, hogy miért az Iowa State a favorit. Nálam ez egy nagyon-nagyon kiki párharc, és ahogy te is mondtad, kevés pont várható. Hát az Iowának a defense-et rögtön az első fordulóban letette a névjegyét. Egészen félelmetes, ha jól emlékszem, Phil Parker a védőkoordinátoruk, és...
Igen, Phil Parker, borzasztó, 10. éve egyébként, ugye, tehát volt ideje összerakni.
Igen, igen, és nem igazán az a jó ebben a csapatban, ebben a védelemben, hogy nem lehet kiemelni kimondottan olyan nagyon nagy sztárokat. Persze van egy-két olyan játékos, akire rá tudunk mutatni, de hogy még sincsenek, nem tudom, hogy csak az elmúlt időszak nagyjait, hogy Chase Youngokat vagy Nick Bosakot, tehát nem tudunk ilyen játékosra rámutatni ebben az Iowa védelemben, de mégis működik ez az egység. Ugyanakkor, hogy egy kis negatívumban is szolgáljak róluk, hát a támadósoruk azért a meggyőző győzelem közben, igen, azt akartam mondani, hogy a meggyőző győzelemhez ellenére sem tűnt annyira acélosnak. Akiket lehet itt dicsérni, aztán a támadófal, és akkor Tyler Linderbaum nevét, a centerét megjegyezhetjük, aki jövőre jön a profik közé, valószínűleg első körös is lesz. Tehát ez mögött, a fal mögött lehet egy potens játékot játszani, de azért valljuk be, nem villognak a srácok.
Így van, akit nem említettünk még, ugye Spencer Petras a kezdőirányítója a csapatnak. Hát egy tipikus game manager, majd ezt meglátjuk a tévében, illetve meglátjátok a tévében is, hogy nem az a superstar irányító, akit így várunk a képernyőkre. Vannak hasznos célpontjai, jó tight endjei, mint ahogy az Iowánál szoktak lenni, de mégse a támadókról kell beszélnünk, ahogy te is kiemelted, hanem inkább a védelemről, aminek az egységében van az ereje, nem pedig abban, hogy szupersztárokat adnának az NFL-be. De azért egy dolog mellett nem menjünk ezt szó nélkül, ugye Riley Mossnak volt 2 pick six-e az Indiana ellen, ami hát legutoljára, ha jól emlékszem, az FBS-ben szintén az Iowának sikerült, akkor Josh Jacksonnak sikerült ezt végrehajtania, ugye most a Packers Special Team játékosa.
Így van egyébként, ráadásul az a durva, hogy nem hogy neki sikerült utoljára ez, hanem ezt már megcsinált egy harmadik Iowa játékos is, még egy pár évvel korábban. Konkrétan elképesztő, hogy vadásznak a labdára, most nyilván ezt nem akarom jobban fejtegetni, de az Athleticen volt egy nagyon jó cikk, ahol pont Moss beszélt arról, hogy Parker hogyan készíti őket a különböző zónákra, és hogy ennek is köszönhette az egyik pick six-ét. Úgyhogy rögtön azra a kérdés elfordulnék felét, hogy mit tud kezdeni velük szerinted az Iowa State, ahol azért mondjuk a támadóknál is vannak olyan nevek, akiket már tavaly is emlegettünk. Brock Purdy például az irányító, Breece Hall a futó, aki valószínűleg jövőre elsőkörös lehet, vagy például a Titan Charlie Kolár, akit szintén mondjuk a top 3-ban emlegetnek a jövő évi drafton a posztján. Szerinted ez a hármas kiegészülve nyilván a többiekkel át tudja lépni a 20 pontot? Így kérdezem akkor már tőled rögtön.
Van, nem vagyok biztos, hogy át tudják lépni a 20 pontot, méghozzá azért sem vagyok teljesen biztos ebben, mert az Iowa, a Hawkeyes, ők ball controlt fognak játszani. Minél többet tartják maguknál a labdát, minél inkább kontrollálják az órát, és az a nagy kérdés, hogy a Cyclones mit tud kezdeni a lehetőségeikkel. Ugye nyilván le kell hozniuk a meccset ahhoz, hogy nyerjenek turnover nélkül, ami nem lesz egyszerű, nem csak azért, mert interceptionok vannak, hanem azért, mert fumble-ok is vannak a világon. Nagyon nem lesz egyszerű. Szerintem Purdy egy picit rozsdás még, bár látszott rajta, hogy azért jó döntéseket hoz, de nem nagyon volt bevállalós, bár én azt gondolom, hogy nem is nagyon akart az lenni. Hall ki is jelentette, hogy nem volt jó meccse a Northern Iowa ellen, benézett egy-két kulcsot, nem jól olvasott. Ugye Colorről nem mondhatunk semmit idén, ő nem játszott az előző meccsen. Akit még kiemelnék, az Xavier Hutchinson, az X elkapója ennek a csapatnak, egy igazi playmaker, nagyon nagy volumenben használják őt, de mindenképp azt kell, hogy egy picit kilépjen Brock Purdy ebből a, hát hogy mondjam, szintén ilyen kvázi game manager, bár azért inkább benne látjuk az X-faktort, mint Petersben, de ki kell lépni ebből, szerintem elő kell venni a nagy játékokat, hogy meg tudják sebezni az Iowának a védelmét, és egy picit fellazuljanak. Azt egyébként lehetett látni, hogy Freifogelnek volt több nagy elkapás és a pálya közepén, ezt fogják biztosan támadni, főleg Kollárral. Szóval érdekes lesz azt megnézni, hogy mit szeretnének kezdeni. Mindenképpen a blokkolás az kulcsfontosságú lesz, mert négy emberrel is tud az Iowa nagyon jó pass rush-t generálni, és hát ha már blokkolás, akkor ez a fal nagyon rutinos ott az irányító előtt, Purdy előtt, úgyhogy ez igazi, minden mérkőzés egy nagyon nagy sakkjátszma, de itt ki kell használni tényleg az Iowa State-nek azokat a lehetőséget, hogy lehet, hogy egy fél időben csak négy drive-uk lesz, és akkor abból mondjuk jó lenne 10 pontot felrakni, hogyha két fél idő alatt a 20-at meg akarják ugrani. Ez egy nagyon-nagyon combos feladat, de nagyon izgalmas, hogy úgy beszélgettünk erről a meccsről, hogy két védelemnek a párharca fogja ezt valószínűleg eldönteni.
Igen. Én még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy annak ellenére, hogy egyetértek azzal, hogy szerintem egy-két nagy játék kellett az Iowa State-től, mert nem lesz sok lehetőségük, szerintem nagyon fontos lesz, hogy Breece Hallnak milyen meccse lesz, mert hogy az első fordulóban 70 yardig jutott, ami nagyon régóta a legrosszabb teljesítmény tőle.
És az a gond, hogy ha elveszik a futójátékot, amit könnyen elvesz az Iowa mindenkitől az országban, akkor mi lesz a passzjátékkal?
Igen. Tehát pont erre akartam áttérni, hogy meg kell alapozniuk már pedig ezt a jó futójátékot, mert különben ott lesz a veszély, amiben belefutott az Indiana is, hogy akár pixixek, akár eladott labdák Purdy részéről, és ez nagyon-nagyon veszélyes ez ellen az Iowa ellen. Na de akkor egy gyors tippet is kérnék tőled. Azt mondtad, hogy nem vagy biztos abban, hogy az Iowa State föl tud tenni 20 pontot, már pedig akkor el tudod képzelni, hogy győztesen jöjjenek le erről a mérkőzésről, hogyha ez nem sikerül.
Hát, hogy ki fogja megnyerni a mérkőzést, azt nem is szeretném eldönteni most. Inkább azt mondom, hogy ha kellene tippelni, akkor azzal mennék, hogy az Iowa fogja hozni a covert, és plusz 4 félen belül lesznek.
Szép. Akkor én tippelek itt is egy meglepőt, szerintem az Iowa elhozza a meccset. Egy nagyon-nagyon szoros találkozóra számítok én is. Ilyen 15-15 környéki állással, hát mondjuk nem tudom, nyer egy pár ponttal az Iowa, és akkor lesz egy upset, de egy mindenképpen érdekes találkozó lesz. Csak úgy, mint a másik most itt a podcastben kiemelt találkozónk, ami a tavalyi Big Ten és a tavalyi Pacific 12 győztese, az Oregon Ducks és az Ohio State Buckeyes-nek a párharca lesz. Itt is elég, hát nem is tudom, furcsa első fordulón van túl a két csapat. Az Ohio State az első fél időben még nagyon szenvedett Minnesota-ban, majd főleg nagy játékoknak köszönhetően nyert, miközben az Oregon Ducks szintén éppen, hogy be tudta húzni a találkozóját, úgyhogy ezek után, az előjelek után te mit vársz ettől a meccstől?
Nagyon nehéz lesz most az Oregon Ducks mellett kampányolni, mert bár 12. kiemeltek az országban, de nagyon nem néz ki úgy ez a csapat, mint hogyha ezt a pozíciót olyan komolyan megérdemelni. Az a gond, hogy amit mutattak a Fresno State ellen, az egyáltalán nem volt meggyőző, és még annyira se volt, inkább úgy mondom, hogy legalább annyira nem volt meggyőző, mint amit az Iowa State Cyclones mutatott a Northern Iowa Panthers ellen. És ennek is szól egyébként a spread, ugye mindez 14 fél a Buckeyes-nak, ami hát még azt is mondom, hogy kevésnek tűnik, de valahogy így nem érezzük ebben az Oregonban azt az átütő erőt, amit érezhetünk mondjuk 2019-ben. Persze teljesen felforgatott stábbal vannak, távozott azóta támadó koordinátor, védő koordinátor, a tavalyi szezonról talán nem is érdemes túl sokat beszélnünk, de azért elég sok sztár van ebben a csapatban, és mégse érzed azt, hogy ez a csapat jól le tudná hozni a mérkőzéseit, és itt tényleg kvázi szupersztárokba kell gondolkodni, jó, Penei szóval elment, de ott van a testvére, aki egy igazi freak. Nem tudom, hogy az Oregon akár meccsben lehet itt az Ohio State ellen, én nagyon nem érzem ezt a Pac-12-et idén.
És főleg úgy, hogy ezt nem is említetted, hogy ugye Kvájvon Thibodeau az egyik legnagyobb sztárja a jövő évi draftnak, legalábbis ugye ezt várjuk, valószínűleg nem játszik, legalábbis én a jelenlegi hírekből inkább arra következtetnék, hogy nem játszik, aztán nem tudom, hogy össze tudják-e drótozni, de hát azért ez egy hatalmas érvágás az Oregonnak. alapvetően is azt mondanám, hogy még ha pályára tudna lépni, akkor is sokkal esélyesebb az Ohio State, de nélküle, hogy megállítsák az Ohio State támadójátékát, arra valamennyivel kevesebb esélyt látok, és pont jó is, hogy áttérünk itt az Ohio State támadójátékára, mert itt inkább ez volt rendben a Minnesota ellen, és a védelem zuhant meg egy kicsit. Nem azt mondom, hogy számomra olyan lenyűgöző volt itt a CJ Stroud vezette sor, de több nagy játékot össze tudtak hozni itt Chris Olavével és Garrett Wilsonnal, valamint a futójáték is helyenként azért itt működött, többfejű szörnyként láthattuk inkább a srácokat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon kulcsfontosságú része lesz a mérkőzésnek, hogy mit tud kezdeni az Oregon az ellenfélnek a támadójátékával. Bálint, meg vagy? De nem hallunk.
Itt vagyok, elnézést, csak beleestem abba a hibába, hogy lenémítettem egy pillanatra a mikrofont, hogy amíg ittam egy kortyvizet, addig ne legyen az zavaró, hogy recseg az üveg a háttérben. Szóval az Oregon Ducksnak ugye hagyományosan elég jó defensív backjei vannak, ezt akartam akkor is mondani, amikor le voltam némítva. És nem csak egyéni, hanem csapatszinten is azért jó játékosok, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen fegyverarzenálja van CJ Stroudnak, akkor hát nehéz azt mondani, hogy ez a hatos fogat mondjuk úgy a receivereket illetően az nincs benne a legjobb kettőben az országban, mert ott van egy Garrett Wilson, egy Chris Olave, egy Jackson Smith Njigba, Marvin Harrison, Julian Fleming, tehát sorolhatjuk, és akkor Jeremy Ruckertről nem is beszéltem, freshmeneket nem emeltem ki nagyjából, csak Harrisont, és hát gyakorlatilag egy olyan fegyverarzenál ez, amit nem tud reprodukálni semmilyen egyetem ebben az országban, és hát az a baj, vagy hát nem azt mondom, hogy baj, az Oregon szempontjából baj, hogyha nincsen megfelelő passzrás, illetve mondjuk megvan az ideje Stroudnak, vagy éppen ki tudják kergetni a zsebből, akkor ő neki szintén megvan az a képessége, hogy off-platform játékokat generáljon, nem csak a lábával, hanem a karjával is. És nem tudom, hogy fogják fenntartani a passzvédekezésnél azt, hogy ne kapjanak, nem tudom én, 5 touchdownt, vagy 4 touchdownt a Buckeyes-tól, mert egyszerűen nem biztos, hogy van az országban olyan csapat, aki tudja őket limitálni. Persze nyilván ez kell a támadó fal is, meg Stroud ne legyen teljesen vakon, ami egyre úgy tűnik, hogy nincs, sőt, szerintem üde színfoltja egyébként a csapatnak, de hogy ez a párharc a Buckeyes védelme, meg a Buckeyes támadós, illetve a Ducksnak a védelme között hogy fog alakulni, én nem látok túl sok jó dolgot egyébként a Ducks oldaláról.
Egyetértek, egyébként pont jó, hogy kiemelted Stroudot, mert kérdezni akartam, hogy így egy meccs után mi a benyomásod, és én is hasonló véleményen vagyok, bár én szeretek több mérkőzést megnézni minden
irányítóról. Így van, egyébként voltak ilyen apró dolgok, hogy így alul dobta például Olavét az egyik TD-nél, de volt olyan is, hogy olyan labdát varázsolt keresztbe a pályán, hogy wow.
Abszolút. És mit gondolsz akkor, hogyha megfordítjuk a dolgokat, és az Ohio State védelméről kéne beszélni, mert ugye itt Zach Harrison egy üde színfolt ebben a védelemben, és az első fordulóban is jól teljesített, de ettől függetlenül azért a Minnesota-tól nyelték a yardokat, főleg a földön, ahol Ibrahim egyedül 170 yardot pakolt rájuk, és még a többiek is szerezgették a yardokat. Hát mondjuk úgy finoman, hogy nem voltak meggyőzők, és konzisztensek sem.
Érdekes egyébként úgy néz ki ez a Buckeyes-nak a védelme, mint tavaly egy picit az Alabama-nak volt. Most nem, egyáltalán nem sémára gondolok, meg hasonló dolgokra, hanem itt is a támadók vitték a pontokat, szerezték folyamatosan, és a védők meg hát próbáltak helytállni, ami hát nem igazán működött mindig az Alabama-nál se tavaly, és így egy mérkőzésen ezt láthattuk, és bár én azt gondolom, hogy egy sleeper csapat ez a Minnesota abban a Big Ten-ben, de mégse kéne ennyi pontot kapni egy top 2-es csapattól, vagy egy top 5-ös csapattól. Most nyilván nem top 2-esek, mert az Oklahoma volt, de sikerült úgy föllépniük a ranglistán a Buckeyes-nak, hogy nem voltak meggyőzőek, mégis ugye kikapott előttük a Clemson, ezért fölcsúsztak egy helyet. Hát, hogy fogják fölfogni a Ducksnak a támadó sorát, az egy szintén olyan érdekes kérdés, mint hogyha megfordítanánk ezt, de nyilván nem azokról az erőkről kell beszélnünk, mert új irányító, ugye Anthony Brown személyében, CJ Verdon maradt, vannak nagy jó célpontok, ugye Pittmannek a testvére, Michaelnek Micah, Johnny Johnson, nagyon jó Jalen Redd, elég jó célpontjai vannak tényleg. Támadófal is szerintem egyébként, ugye Cristobal kezei alatt, aki egyébként támadófal edző volt korábban, szerintem jó, de mégse látod azt az átütő erőt, azt gondolom az Oregonnál, úgyhogy ez, ha egy pont háborúba torkolik ez a mérkőzés, akkor én nem látom, hogy a két touchdownon belül maradhatna a Dax.
Igen, itt egyébként Anthony Brownnak a helyzeten kimondottan szerintem furcsa. Én nem tartom őt egy annyira jó irányítónak. Nyilván nagyon pici a minta, de amit láttunk tőle, az nekem nem tetszett. Inkább ilyen felvillanásokba és nagy játékokba bízik. Itt egy olyan ilyen background infót kérnék tőled, hogy ugye az Oregonnál játszotta, vagy Tyler Sough, ha jól emlékszem, ugye?
Igen, igen.
És ő eltranszferelt, és hogy mi ennek mi volt az elsődleges oka, hogy most Brown lett így a kezdő irányító poszt, tehát Sough-nak jobb lehetősége volt, vagy kiszorított itt az edzőtáborban, hogy mi történt pontosan?
Hogy pontosan mi történt, azt én sem tudom Tyler Sough-val kapcsolatban, de azt lehetett hallani, hogy nem biztos, hogy teljesen egy lapon vannak egyébként Mario Cristobal-lal, illetve nem is igazán ízlett neki az a rendszer, amit ő kapott az Oregonnál, és ugye ő most a Texas Tech Red Raiders-ben vitézkedik, vagy próbál vitézkedni. Érdekes a helyzet, mert egyébként azért is furcsa ez a lépés, mert ugye Cristobal tavaly odavette magához Joe Moorhead-et, aki az egyik legjobb támadó gurúja az országnak, ő a Penn State-en dolgozott korábban, és hát volt is, illetve a Mississippi State-en is dolgozott korábban, volt az év offenzív koordinátor, meg stb. Tehát nagyon jó kezekben volt szó, mégis úgy tűnik, hogy volt olyan személyi ellentét a stábban, ami hát végig is a transferelését eredményezte, és így maradt a legjobb opcióként Anthony Brown ugye az Oregonnál, és érdekes, hogy arról beszélgetünk, hogy van egy volt Boston College transfer játékos, aki egy teljesen más rendszerből jött, és furcsa neki nyugaton, azzal szemben ugye, hogy ugye milyen irányítók voltak korábban az Oregonnál, és hát elég magas draft pickeket sikerült rájuk áldozni.
Nem vagyunk túl bizakodóak itt szerintem az elhangzottokból az jön le az Oregon Ducks-szal kapcsolatban. Ezek után akkor mi lenne a tipped? 10 ponton belül tud maradni a Ducks?
Nem, szerintem elhozza a 14 és fel spreadet a Buckeyes.
Egyetértünk, szerintem egyébként az egy, ha az Ohio State egy picit összekapja a védelmét, akkor ez egy csúnya verés is lehet a Ducks szempontjából. Úgyhogy végig is értünk itt a két kiemelt meccsükön, úgyhogy marad egy picit több időnk, és ez nem is akkora baj, mert nagyon sok jó találkozó lesz a meccsen. Kezdje te, és mondj egyet, amire kimondottan figyeljünk, és hogy miért.
Már hoztam el a Michigan-Washington dolgot, ugye egyfelől ezt szintén közvetíti az Arena 4 más részről, meg ugye azért is, mert Michigan egy eléggé lesajnált csapat volt így 2020-ban, most 2021-ben is, ugye a hazai pályán játszanak majd hajnali kettőtől a Washington ellen. Washingtonnak meg ugye sikerült kikapni a másodosztályú Montanától, teljesen a semmiből érkezett ez a vereség. Nagyon érdekes, hogy most mindkét csapat egyébként kiemelés nélkül várja ezt a fordulót, de én úgy érzem, hogy mindkét csapatnak ott lenne a helye 25-ben. A Michigannek inkább, a Washingtonnak kevésbé, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenek egymással azért. Beárazhatja még jobban a Pac-12-et, ha itt a Michigan mondjuk lemossa a Washingtont. Nem látom, hogy ez így bekövetkezne, de nagyon izgalmas két teljesen más stílus találkozása. Én fogok erre figyelni, illetve hát, amit mondtam az előző adásokban is, hogy én kíváncsi vagyok azokra az irányítókra, akik most eligible státuszba kerülhetnek, vagy eligible státuszban vannak 2021-ben, és éppenséggel pályára fognak lépni az adott fordulóban. Ugye pont ma a chatben beszélgettünk Matt Corral-ról. Mit gondolsz, Patrik?
Matt Corral-ról, vagy a Michigan párharcáról?
Mindkettőről.
A Michigannel kapcsolatban egyébként nagyon vegyes érzéseim vannak, mert valahol egyet tudok érteni veled, és tudnék menni azzal, hogy érdemelnének egy lentebb kiemelést, mert szerintem nagyon-nagyon meggyőzőek voltak az első fordulóban, viszont az elmúlt évek után én nagyon-nagyon óvatos lettem velük, és...
Ja, háromban nem annyira bízunk.
Igen, nem vagyok annyira bizakodó bennük, és meg akarom nézni, hogy ez nem egy kiugró eredmény volt. ha most ebben a második fordulóban is, hát nem is kell annyira meggyőzőnek lenniük, mint az elsőben, de hogy lássam azt, hogy fent tudják tartani egy picit azt a kontinuitást, amit várok tőlük, és ebben az esetben szerintem meg is kapják a kiemelést. Matt Corral-lal kapcsolatban pedig, hát én nagyon magasan vagyok, én nekem ő egy kedvenc irányítom, nem azt mondom, hogy ő egy profi rendszerben nagyon könnyen beilleszthető QB, akit akár magasan fognak draftolni, de nekem nagyon tetszik, főleg egyetemi szinten nagyon tetszik a játéka, és szerintem ez egy hatékony dolog is tud lenni, néha-néha sok hibával, de szerintem aki szereti a látványos és izgalmas dolgokat, annak mindenképpen nézni kell az ő meccseit. És ha már izgalmas látványos dolgok, akkor szerintem az én találkozóm is ilyen, hát egyrészt pontban gazdag, másrészt látványos dolgokban gazdag lehet. Én a Texas és az Arkansasnak a párharcát hoztam.
Izgalmas,
a Texasról,
izgalmas.
Igen, a Texasról, őket múlt héten is megemlítettem, ez most itt tök véletlenül alakult ki, de hát egy nagyon atletikus és újszerű QB-val, valamint hát egy Heisman várományos futóval, valamint ugye Sarkis ilyen offenzív sémájával szerintem eleve látványos dolgok jöhetnek, valamint az Arkansasról azért kevesebbet hallani, de náluk is van egy hát egy más szinteken, de szintén izgalmas QB TJ Jefferson személyében, aki nyilván, akit én nem úgy ajánlok itt a hallgatók figyelmébe, hogy akkor ő egy nagy sztár lesz, meg majd drafton figyelni kell, meg stb., de hogy nála is inkább azt lehet megemlíteni, mint Corrallnál, hogy látványos dolgokra képes, sok hibával, viszont van benne olyan potenciál, hogy ebből egy nagyon nagy pontháború alakulhasson ki itt.
És akkor meg sem említetted a nagyszerű elkapóját az Arkansasnak, ugye Treylon Burks azért is futballozik 2021-ben, hogy elsőkörös megítélést kapjon. Nagyon izgalmas egyébként ez a párharc. Igen, amúgy most láthatjuk azokat a csapatok, akik mondjuk lehetnek kontenderek azért, hogy oda menjenek a rájátszásba, de olyan párosítások jönnek ki, amik nem biztos, hogy a leg, hogy mondjam, szemedgyönyörködtetőbbek lesznek itt a következő napokban. Most itt ugye nyilván szombatra gondolok, az Oklahoma Western Carolina ellen játszik, negyedik kiemeltként, az Alabama Mercer ellen, olyan mérkőzések, amiket hát nem biztos, hogy végignézel nagyjából két és fél negyed után. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a North Carolina vissza tud-e jönni, mi van a Florida State-ben, mert hát talán a forduló legjobb mérkőzését játszották a Notre Dame ellen, és most a másodosztályi Jacksonville State ellen mennek majd, illetve Nevada, Idaho State és Carson Strong.
Nagyon-nagyon jó pont, tehát mint olvasnál gondolataimban, hogy pont erről kezdtem.
Nem véletlen, Patrik, nem véletlen.
Igen, hát megszokhattuk szerintem ezt már. Így elbúcsúzás gyanánt még egy olyan kérdésem van végül, hogy várhatunk-e szerinted egy bitang nagy upsetet, és itt most nem arra kell gondolni, hogy a Mercer megver az Alabamát, hanem mondjuk egy, nem tudom, Notre Dame esetleg, ha nem is kikapott Toledótól, csak nagyon szorosan tud nyerni, vagy esetleg a Cincinnati botlik, vagy látsz-e ilyet? Most az első forduló után nyilván az lenne az ember válasz, hogy persze valamelyik nagy bukni fog, de hát azért itt tényleg elég nagy favoritokról van szó.
Igen, itt inkább azokat a csapatokat nézném meg, most itt előttem van a USC, a Stanford ellen. A Stanford teljesen, nekem akkora homály volt, de mi van akkor, hogyha most belefutnak egy jó meccsbe, és megverik a USC-t? Itt előttem, vagy éppen a BYU megveri Utah-t a hajnali mérkőzések egyikén. Inkább arra kell számolni, hogy jöhetnek olyan spread elleni meccsek, amikor van egy 21 pontos favorit, és nyernek 6-tal. Tehát, hogy valami hasonlót kell elképzelni. Miami Appalachian State, nézzük meg, hogy mire megy a Miami második mérkőzésen, és hogy tudják-e hozni a spreadet. Most gyorsan rákattintok, és megnézem, hogy mennyi az. Minusz 9 pont. Appalachian State.
Elhihető.
Igen, de mi van akkor, hogy az Appalachian State benne marad egy field goal távban? Érdekes. Tehát, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket így ki kell szépen így csomagolni, meg kell nézni közelebbről, hogy mit várhatunk tőlük. De például egy Arizona State UNLV ez teljes romhalmaz egyébként az a csapat sajnos, és gyorsan el is rákattintok, 33,5 pontos favorit az Arizona State a UNLV ellen, mernél-e pénzt rakni a minusz 33,5-re? Olyan távol van, hogy
Igen, igen.
Bár tényleg a UNLV az utolsó 10-ben van a 130-ból.
Hát mindegy. Félszemünket tartsuk ezeken a találkozónkat, de a maradék másfelet mindenképp szerintem az Iowa State Iowa meccsre is ráthelyezzük, mert azért mégiscsak ez lesz a forduló csúcs találkozója. Igen, a véleményem szerint. Köszi Bálint, hogy itt voltál, és jövő héten szerintem megint találkozunk.
Így van, ezt szeretnénk fenntartani, ezt a jó hagyományt.
Nektek is köszönjük, hallgatók, hogy itt voltatok, és hát ahogy ígértem, szerintem legkésőbb jövő héten itt leszünk újra. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.